A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromszázalékos kedvezményes hitelt kaphatnak az első lakásukat vagy házukat megvásárlók, döntött a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közölte, nincs korhatár, az új támogatást mindenki igénybe veheti, aki az első saját lakását, házát szeretné megvenni. Maximum 50 millió forintot lehet felvenni 3%-os kamaton a teljes futamidő végéig, ami legfeljebb 25 év lehet, 10%-os önrész mellett. Az ingatlan Magyarország bármely településén lehet. A kormányfő bejelentette azt is, szeptember 1-én jön a következő program, ami az otthonfelújítás tervezőknek nyújt segítséget. Döntött a kormány a területi közigazgatásban dolgozó két lépcsős béremeléséről, szeptember 1-től és majd január 1-től 15-15%-os differenciált bérfejlesztés várható. Július 26-án szombaton tart előadást a Tusványoson Orbán Viktor. A 34. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemet és Diáktábort július 22-e és 27-e között rendezik meg. Idén a motto: ránk számíthatsz. Aktív és volt országgyűlési képviselőket, médiamunkatársakat, gazdasági szereplőket, valamint a kormányzati intézményrendszer alkalmazottjait próbálták befolyásolni az ukrán szolgálatok, jelentette be az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának jobbikos elnöke. Sas Zoltán a Facebook oldalán azt írta, a bizottság ülésén tájékoztatást kapott a polgári titkosszolgálatoktól az ukrán kémbotránynak nevezett ügyben. Nyomozást indított a Nemzeti Nyomozó Iroda a Pride ügyében, írja a 24.hu portál. Ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást, amelyről az eljárás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem adnak. Üzemzavar történt a MOL Dunai finomítójában Szászalombattán, értesült a HVG. Az olajtársaság a portál megkeresésére azt írta, egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füsthatást érzékelhettek a környező településeken. A hiba elhárítása folyamatban van, az ország üzemanyagellátása zavartalan, tudatták. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve megérkezik az iskolákba, jelentette ki a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán a debreceni Alföldi nyomdában tartott tájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, a készülő 10 millió államilag rendelt tankönyv 75%-a már elkészült. Az elvárásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű gabona termet idén, mondta el az Aratási Koordinációs Bizottság ülése után a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre az eddigi adatok alapján úgy látja, hogy a nemzet kenyere biztosított. Egyharmad balatonnyi vizet sikerült betárolni a májusi esősebb időszakban, ezt most eljuttatják az aszállyal sújtott területekre, közölt a miniszterelnök az aszályvédelmi operatív törzsülése után. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, ősszel is folytatódnak majd a vízpótlási munkák az aszállyal sújtott területeken. Az elmúlt 6-7 évben folyamatos aszályhelyzetben vagyunk, mondta el az Inforádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Magyarországon már nem csak meteorológiai, hanem hidrológiai aszály is van, hívta fel a figyelmet Bíró Tibor. Akkor a vízhiány, hogy kilátszik a Maros alja, normális esetben augusztus végén szoktak a homokszigetek felbukkanni a folyó magyarországi szakaszán. Idén is 600 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem az önkéntes tűzoltó egyesületek között. A pályázatra 653 egyesület több mint 546 millió forint értékben nyújtott be igényt. 2040-re 90%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását az Európai Bizottság. A versenypolitikáért felelős biztos Brüsszelben arról beszélt, az 1990-es szinthez képest elérni kívánt cél megvalósításával az Európai Unió 2050-re klímasemlegessé válhat. Üdvözölte a Kreml, hogy az Egyesült Államok leállította egyes fegyverek leszállítását Ukrajnának. A szóvivő azt mondta, minél kevesebb fegyver érkezik Ukrajnába, annál közelebb jutnak a különleges katonai művelet végéhez. Az ukrán külügyminiszter helyettes viszont arra figyelmeztetett, a segélyek csökkentése, különösen a légvédelmi rendszereket érintően, azzal a veszéllyel jár, hogy felbátorítják Oroszországot. Átmenetileg felfüggesztette az együttműködést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel a teheráni vezetés. Masoud Pezeshkian elnök már aláírta azt a törvényt, amelynek értelmében Irán nem enged be ellenőröket az országba, amíg nukleáris létesítményeinek biztonsága nem garantált. Újabb bizalmatlansági indítvány bukott el a francia kormánnyal szemben. Ez már a 8. ellenzéki kísérlet volt a januárban kinevezett François Bayrou centrista miniszterelnök kabinetje ellen. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. Fokozódik a kánikula, a csúcshőmérséklet 35-38 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 3-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatársak Fehér József, valamint Somogyi Márton nevében is. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Hermann Hesse, német-svájci regényíró, költő és festő fogalmazta meg. Szerinte az embernek meg kell kísérelnie a lehetetlent, hogy a lehetségest elérje. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Somák és Kornélok ünneplik névnapjukat. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Kornél és Soma nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Tamás apostol emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal is várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel 8 óra után elhangzott adásunkat, amelyben a Megnyesett fa kizöldül címmel Reisz Pál ferences atyával beszélget a riporter Tikovics Ernőm. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követően Segíthetünk című műsorunkat sugározzuk, amely a január 30-ai adásunk ismétlése lesz. Újházi Zsuzsanna címzetes rendőr főtörzsőrmesterrel beszélgetünk, akit a Borsodabaúj Zemplén vármegye iskolarendőre címmel tüntettek ki az év elején. Szó lesz még közlekedésbiztonságról, tájékoztató órákról, KEDE programról és a fizikai, valamint lelki bántalmazásról. Kiderül, mikor érdemes önállóan iskolába engedni a gyermeket, de az Elfbár és a Snüssz is szóba kerül. Nos, következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Legnagyobb káros hatása az, hogy nem tudjuk, hogy milyen összetételű az a folyadék, bármit beletehetnek, mivel import termékekről beszélünk, ezeknek mindenféle kereskedelmi forgalomban történő árusítása tilos Magyarországon, tilos azon kívül árusítani, és még a problémája ezeknek a szereknek, hogy amíg tudom, hogy egy hagyományos szál cigaretta mondjuk tartalmaz 5 mg nikotint, addig nem tudjuk, hogy egy Elfbár mennyit tartalmaz, mert a legkisebb is ilyen 800 mg nikotint tartalmaz. Tehát szorozzuk be, vagy osszuk el, hogy ez mennyi szál cigarettának felel meg.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban másodás sugároz a Szent István Rádió Tokaji frekvenciája. Ott Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben zarándoktáborokról adunk ismertetőt, majd a közterületi növényvédelemmel foglalkozunk. Rövid ajánlónkban most Ferenci Tamás, Egerváros főkertésze beszél.
Egerben a kezdetektől fogva, amikor megjelent Magyarországon a vadgesztenyi aknázomai Egerben is, komolyan vettük ezt a feladatot, és évről évre történik ennek a nagy odafigyeléssel, ennek a munkának a végzése is, hát ezért is örülhetünk annak, hogy akár az érsekkerti vadgesztenyi állomány, akár Petőfi Sándor utca, vagy Ady Endre utca térségében is tényleg üdezöld és nagyon szép egészségi állapotban vannak ezek a fák.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon ugyanebben az idősávban, tehát 9 óra és 10 óra között napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak majd. Közéleti magazin műsorunkban a családi életről hallják professzor dr. Bagdi Emőke előadásának harmadik részét. Majd az óra második felében a bölcsödék, óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgetünk ennek lelki oldaláról, a gyerekek szemszögéből, és arról, hogy hogyan segíthetjük őket az új helyzethez való alkalmazkodásban. Ajánlunkban most Sipos Gál Eszter, óvodapszichológus beszél.
Varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal. A másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben Zagyva Rihárddal, a Katolikus Karitász országos igazgatójával beszélget Pécsi Krisztina. Most pedig javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele ebbe az adásba is.
Én szerettem volna felhívni a hangsúlyt arra, hogy ott vannak azok a személyek, akikért dolgozunk, azok a rászorulók, azok a betegek, fogyatékkal élők, akik, hogyha tényleg igazán a küldetésünk szerint tudunk foglalkozni, hogy oda tudunk lépni melléjük, le tudunk hajolni, ahogy Ferenc pápa nagyon sokszor mondta korábban, hogy az ingújunkat föltűrve oda lépünk hozzájuk, és beleszagolunk abba az életbe, amiben ők élnek, akkor igenis mi is tudunk sokat tanulni, és én igyekszem így a mindennapokban is megélni, hogy ne fölülről egy ilyen adakozó, lehajoló, lenyúló tevékenység legyen ez, hanem egy odalépő és a másiktól is tanuló szolgálat.
10 óra 45 perctől a Lélek Szava egyházi kisszótárunkban Magsó Péter atya, a Talmalleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója elmélkedik. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
És a szenteknél lehetett tapasztalni azt, hogy ez a vágy olyan fokra jutott bennük, ami már a vértanúság vágyává fokozódott, a szenvedés utáni vágyjá fokozódott, mert már semmi nem tudta kielégíteni és csillapítani ezt a Isten látása utáni vágyat, mint mondjuk a Jézus Krisztussal való együtt szenvedés, a kompasszió, vagy együtt meghalni vele vértanúként.
11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adásának ismétlése szól. Közös tanévzáró hálaadó ünnepséget tartottak az Egri Hittudományi Főiskola, az Érseki Papnevelő Intézet, valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei számára június 19-én. Műsorunkban az erről készült összeállításunkat sugározzuk. 11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Áprili Lajos Bartimeus című versét mondja el Blaskó Balázs színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangélium részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban ezúttal Szent Tamás apostol életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban pedig köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő kornélokat és somákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket is. Ezt követően pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei műsorunk szól Kónya Éva válogatásában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A Megnyesett fa kizöldül címmel tartott előadást Reisz Pál Ferences atya június 21-én szombaton a Múzeumok Éjszakája alkalmából Gyöngyösön a Ferences templomban. Pál atya, mint szemtanú emlékezett vissza a gyöngyösi Ferences rendház bezárására, illetve az azt megelőző és azt követő időkre. Most őt hallják.
Én születésileg gyöngyösi vagyok. Édesapám a gyöngyösi katolikus polgári iskolának volt az igazgatója. Édesanyám háztartásbeli. Ők valamikor a 30-as évek elején házasodtak össze, és ebből a házasságból tulajdonképpen 8 gyermek született, ezek közül 2 kicsinykorában halt meg, és hát 6-an értük meg a felnőttkort. A legutóbbi 3 évben 6-ból 3-an elmentek. Az egyik testvérem az 9-en, másik 87, a harmadik pedig 85 éves volt. Ilyen előzmények a szülők, ugye már korábban eltávoztak. Édesapám 1948-ban, amikor államosították az iskolákat, akkor én az ő iskolájába kezdtem az első osztályt. 1948-ban akkor voltam 6 éves. És hát újdonság volt bizonyos értelemben minden, ami az iskolával kapcsolatban. Nem fogtam én föl, hogy közben államosították a katolikus iskolákat is. Ez a katolikus iskoláknak a létszáma körülbelül 3100 volt. De még 6000-ig azért fölbent az egyháziskolák, más vallásoknak is megvoltak a saját iskoláik. Gyönyörű érdekes módon egy ilyen bortermelő vidék, és hát a mezőgazdaság ugye az volt az első számú elfoglaltság az ottani lakosoknak. Hát mindenkinek volt szinte valamilyen kis földdarabja, ahol művelte a földet. Voltak, akik teljesen abból éltek meg, tehát a szőlőkből, vagy esetleg szántó is volt. Ezeknek a életét elég közelről ismertem meg. Érdekes, hogy édesanyámnak a osztálytársa, az a szomszédban lakott, de valamilyen módon fölnőtt korukban ők már magázták egymást. Ami szokatlan, így visszamenőleg, ha gondol rá, akkor én azt nem is vettem észre, hogy ez ilyen furcsaság. De ez egy érdekességként mondom csak. Na, minden esetre édesapám igazgató volt addig, fél évkor már nem volt ő az igazgató. Én elkezdtem ott elsővel járni. Hát ott sok különleges dolog volt, amelyik hát az az időszakra jellemző. Így visszamentőleg gondolok. Hát például az, hogy megtanultunk írni, olvasni. És hát fél év után már ment valahogy az írás, és édesapám már nem volt igazgató, és akkor az iskolába köröztek, minden gyereknek oda kellett írni a nevét egy lapra, aztán később tudtam meg, hogy azt követelték ezek az aláírók, hogy Mindszentit azt el kell ítélni. Ilyen dolgok fordultak elő. Hát én azt sem tudtam, hogy van Mindszent is, hogy ki, azt fogalmam se volt, ugye, de akkor megtudtam később, például egy ilyen érdekesség, hogy kinyomozták, hogy az egyik nyolcadikos gyerek, mert mi elsősök voltunk, hát természetesen örültünk, hogy leírhatjuk valahol a nevünket, és le tudtuk már írni. A egyik nyolcadikos azt írta, hogy doktor Hakapeszik, és hát ugye kinyomozták, hogy ki volt ez. És a kellemetlenségük volt ebből a szülőknek. Ez is kiderült. Ilyen szomorú dolgok történtek abban az időben.
Apukája mit csinált, amikor már nem volt igazgató?
Akkor ő nem tudott értelmiségi pályán elhelyezkedni. Kántor tanító volt eredetileg ő, és később magasabb fokú iskolai végzettséget szerzett, így lett polgáriskolai igazgató. A polgáriskola az nem volt egészen középiskola a mi fogalmaink szerint, de nagyon praktikus, a hétköznapi életre fölkészítő iskola volt. Szerették ezt azok, akik nem vágyódtak egyetemre, vagy valami ilyen ambícióik nem voltak. És érdekes módon a gyöngyösi zsidók nagy számúak voltak. De ilyen 8-10 gyerek, mint az egy-egy osztályban zsidó gyerek volt. És az természetes volt, hogy ott jár a polgáriskolában. Nem volt ebből probléma. Ez a polgáriskola olyan volt, hogy Klebensberg időkben keletkezett. Minden egyes pedagógus határokon kívüli volt. Édesapám is bácskai volt, az ölt határon ment át, mert ugye magyar kántor tanított, a szerbek hova helyeztek volna, Koszovóba. Ugye hát azért nyelven nem volt egészen hadilában, tehát ő a szerb nyelvet is ismerte, de anyanyelv az német volt. Igazából Baján a magyar tanítóképezdébe ott tanult meg rendesen irodalmi nyelvet. Olyan érdekes visszamenni az egy kicsit zárójel, hogy édesapának az édesapja, tehát Grosszater, az szűcs volt. Ez volt a foglalkozása. És akkor hát a szűcsök mit csinálnak? Hát a portékájukat a vásárlókhoz igyekeznek eladni. Igen, hát a magyar szűcs is ott volt. Az is a magáit. Ugye? És akkor ezek összeismerkedtek. És akkor hát ezek az egyszerű emberek hát tudták, hogy mi mit jelent, a nyelvnek milyen kincsei vannak. Ezért kicserélték a gyerekeket. Ön cselegyerek volt. Nyári hónapokra édesapám átment a magyar szűcshöz, a magyar szűcs gyerek átjött a édesapámékhoz, az egyik megtanult németül, a másik megtanult magyarul. Úgy látszik, ez egy természetes volt, tehát a normális gondolkodású emberek hát megbesülték egymást ilyen szempontból is. De édesapám az irodalmi nyelvet nem beszélte, mert sose járt magyar iskolába addig. És amikor a bajai tanítóképezdébe jelentkezett, kántor tanító, ott kellett természetesen zenét is, orgonálni is kellett tudni. Aztán hát volt egy zenekara is az iskolának, hát akkor megtanult csellózni is. És akkor elég jó teljesítménnyel fejezte be a bajai iskolát, és akkor még emlékszem rá, volt nekem egy könyv, amit nagyon szívesen olvastam, a magyarosságnak a történetéről, magyar nyelvű könyv volt, és bele volt írva, hogy édesapám a második legjobb tanulója volt az iskolának, és ez egy jutalomkönyv volt ez a. Bele volt írva, ezen nagyon büszke voltam. Szóval elmondta, hogy hogyan tanult meg magyarul, hogy volt abban időben egy ilyen tankönyvíró, amelyik ilyen barokkos, hosszú mondatokba fogalmazott. Hát azt mondja, nem tudta valami csinálni, megtanult a szóra. Hát kezdve aztán neki ilyen, hogy fogalmazás, ezzel probléma nem volt. Olyannyira, hogy amikor én ott kínlódtam általános iskolás koromban, hogy erről is vagy arról is fogalmazván kell írni, hát fogalmam sincs, hogy mit csinálják meg, hogy kezdjek hozzá. És akkor édesapám mérgébe, mert már annyit molesztáltam, lediktált a gyorsan, és akkor nekem mindjárt meg volt a fogalmazás. És tudtam, hogy kellett volna megcsinálni. Ilyen érdekes élményeim voltak. Na, minden esetre attól kezdve, hogy a tanárságnak vége volt, pedagógiai tevékenységének, attól kezdve kisegítő kántor volt itt, ott, ahol szükség volt rá, temetésekre is esetleg, hát a környékbeli helyeken, tehát ez nem volt egy biztos megélhetés. Aztán próbálkozott elhelyezkedni itt is, ott is, de volt egy Marosány nevű, ez nem a Nagy Marosán, aki a szociáldemokratáktól átállt a kommunistákhoz annak idején. Ez a Marosán pártitkár volt, ez meg valamiért küldözte édesapámat. Ha valahol ilyen állást kapott volna, ahol mint értelmiség elhelyezkedett, akkor gyorsan onnan eltávolította. Tehát utána nyúlt, úgyhogy nem maradhatott. Fizikai munkahoz ment, és akkor ott volt a Gyöngyösi Kisvasút például, akkor édesapám, aki nagyon ügyetlen volt a fizikai dolgokban, nagyon, és Sámliga nem tudott felállni, mert szélült. Ennyire. És szöget beverni a falba nem vállalt, mert akkor az általában nagyon körülményes volt. Így aztán elkezdeni neki a fizikai munkát nem volt egyszerű. Az volt a dolga, hogy a kisvasút az szénnyel működött, és ilyen ládákba kellett a szenet bele lapátolni, de előtte ezt meg kellett törni, mert hatalmas nagy darabokban volt a szén, és édesapám dolga az volt, hogy kalapással szétverni a tömböket, és apróra összetörni a szenet, majd beletenni a ládába, és akkor benyújtani a mozdonynak abban a részébe, ahol a kazán fűtő volt. És ez volt, emlékszem, aztán egy időben pedig vasúton, nem is vasúton, hanem inkább útépítéseknél voltak ilyen útépítő részek, tehát az, ment az út, és akkor egy-egy ilyen részen lepakolták ugye a hozzávaló dolgokat, szurkot, kavicsot, ilyesmit, és azt őrizni kellett, éjjel-őr volt. Ilyen helyeken. Ez is volt, emlékszem, a foglalkozás egy időben. Aztán az egészen hosszú ideig tartott, amíg aztán Gyöngyösen létrejött a vasútnak egy kiszolgáló gyára, és ez bizony kívánt komoly munkaerőket. Édesapámat oda fölvették. De hogy ne legyen ilyen kellemetlensége, hogy utána nyúl a pártitkár, ezért a helybeli pártemberek, meg olyanok, akik édesapámat megbecsülték, azok meg fölvették fizikai munkásnak. Tehát ezeknek a meúsa volt, ezeknek a váltóknak, amiket gyártott. Édesapám ezeket csak távolról látta, nem volt neki ilyen dolga, hogy ottan tevékenykedjen, de ez volt beírva, hogy ő meús. És tulajdonképpen az volt a dolga, hogy mint hogy német anyanyelvű volt, ezeket el kellett adni, ezeket a MÁV eszközöket, tehát a kitérőket, és jött-e Svájcból német nyelvterületről, akkor édesapámnak kellett tolmácsolni. Tehát édesapámnak ez lett a sor csak hosszú ideig, talán 1958-ig. Akkor ilyen átalakulások voltak, ugye a forradalomnak a következtében is, és akkor megszűnt neki ez az állása, és hát akkor már nyugdíjasként úgy, ahogy nevetségesen kevés nyugdíja volt, hogy a nagy családot, emlékszem rá, 460 forintos fizetése volt, vagy nyugdíja volt körülbelül.
És a ferencesekkel hogy került kapcsolatba, gondolom, az egész család?
Édesapám legénykorában és a barátok templomába járt. És jobban volt a ferencesekkel, és akkor ez hozzátartozott az, hogy minden nagy mise után, hát akkor elment kis beszélgetésre. Ott volt általában minden rendházban egy ilyen pipázónak mondott hely, ahol társalgó volt, le lehetett ülni, beszélgettek, és aztán ugye, ez egy ilyen jó kis kommunikációs lehetőség volt. Megbarátkozott a rendtagokkal, édesapám nem elég későn nősült meg, és hát ők aztán tanácsot is adtak, hogy kit vegyen el.
Kerítettek valakit?
Nem úgy, hogy kerítettek, csak mond fölhívták a figyelmet, hogy vannak itt a lányok is, akiket érdemes elvenni, akikről jó volt, úgy látszik a vélemény, meg ismerték. Édesanyám, édesapja az nagyon korán meghalt. Festő volt az édesanyámnak az édesapja.
És a szobafestő?
Szobafestő, igen. Nagyon ügyes kezű volt, és aztán közmegbecsülésnek örvendett, mert a városban úgy tudták, hogy a legjobb festő. És hát ez sokáig nem tartott, 40-valahány éves korában meg is, ha meghalt. És attól kezdve érdekes, akkor a szakszervezet, vagy nem így mondták, hogy szakszervezet, hanem az iparosoknak a testülete, azok gondoskodtak róla. Tehát kijelölték édesanyám, hogy a nagy Grossmutter-t kijelölték arra, hogy festőknek, festőinasoknak az étkezésére gondoskodjék. Tehát édesanyámnak az volt a dolga, hogy mindig bevásárolt, a nagyanyám az pedig megfőzött nekik, és akkor 4-5 ilyen inas oda jött hozzájuk ebédelni. Tehát ilyen módon, hogy legyen valami megélhetése, de akkor még nem nagyon volt. nagyanyám az kb. 48-ban halt meg, úgymond már iskolába jártam, és hát bizony megrendítő volt az ő halála számomra, meg aztán a temetése is.
És akkor a ferencesek?
Akkor édesapám kapcsolatba került már akkor is, és érdekes módon találkozott olyan ferencesekkel Gyöngyösön, akik a Glossaternek a szülőfalujából való voltak. Van egy falu, Pácskában van ez, Szentfülöpnek hívják. Ez Szentfülöp és Jakab a védőszentje a templomnak, és ez a templom ma már nem áll. Mindenesetre ez a falu olyan volt, hogy nagyon sok papot adott. Nagyon sok papot. Nagyon sok jezsuita, és nagyon sok ferences is volt. És két ferencessel is találkozott, akik odavalósiak voltak. Fölnőtt koromban már eljutottam ebbe a faluba, megkerestem volna, mert a Glossater az, hát minisztrások. Minisztrások nem mindig azt csinálják, amit kell. Hát ő is éppen a toronyban volt, és próbálta a fészkeket kirabolni az egyik ablakból. Addig ügyeskedett, míg a feje úgy látszik túlságosan nagy volt, és elrántotta, és kiesett a toronyba. És akkor, ahogy esett lefelé, a párkány azt kivetette, és valahogy földet ért is. Éppen ott volt a templom előtt a itatóvájú, ahonnan az állatokat ugye itatták oda, ott volt egy ilyen kút, a kút mellett ugye egy ilyen vájú, és oda jártak a teheneket, vagy nem tudom, amire a szükség volt, ugye állatokat itatni. Hát ott volt a víz, abban belenyomták a fölnőttek, akik ott voltak, és megállapították, hogy hát ez a gyerek megmarad, eltörte a lábát, ugye, de megütötte biztos a fejét, ennek már nem kell többet iskolába járni. Ezzel eldőtt, hogy a Glossaternél nem járt iskolába, hanem szűcs lett belőle. Úgyhogy így, őről már említettem, igen. Hát ezt a falut aztán a partizánok, Titónak a partizánjai legyalulták. Meg akartam már nézni azt a templomot, hogy is volt ez. Sehol nem volt a templom. Elvontották, eltüntették. Eltüntették a régi temetőt. Semmit. A németek aztán, akik innen valahogy túlérték azt az időszakot, és kikerültek Németországba, egy emléktáblával megjelölték, hogy itt volt a temető. Egy feszület, egy nagyon vallásos valóban, egy feszület, egy kápolna. Semmi nem utalt arra, hogy ez valamikor egy katolikus való volt. Tele volt a pálcákkal, és találkoztam Németországban, és jártam olyanokkal, akik idevalók voltak, és ezeknek a sváboknak mindig az volt a mániájuk, hogy ezek dolgoztak eszetlenül. És ezek az apácák kikerültek, kalocsai iskolanővérek voltak. Találkoztam velük Németországban. Ott már Németországban ezek összefogtak, és egy ilyen fürdőhelyen már volt nekik egy szállodájuk, ahová oda jártak gyógyulni az emberek. Ezt működtették egészen időskorukig. Aztán, amikor megidősödtek, eladták az egészet, és akkor a rendszerváltás után a kalocsai iskolanővéreknek a magyarországi objektumaikat segítették ki, és igyekeztek talpra állítani a kalocsai iskolanővéreknek az intézményeit. Ez nagyon, nagyon gazdag tanítórend volt, és egyik nagynéném is, Prenner Teréznek hívták, a Grossmutternek volt a testvére, az is kalocsai iskolanővér volt, és 1950-ben idősek otthonában volt már, szélnek eresztették. Ugye 1950-ben a szerzeteseket az állam megszüntette. Ő is ennek lett az áldozata, és hát hova mehetett, nem volt másokon az édesapámnál Magyarországon. Ide jött a nagynéném, engem tanított, helyes írásra nagyon-nagyon megtanított, kegyetlen volt. Olyan szigorú volt, hogy az borzasztó. És akkor ő pedig akkor már nem tudott tanítani, mert süket volt, és elég hamar került ilyen otthonba, és akkor ott nálunk meghúzta. Tehát nem volt könnyű sorsa, mert hát ott azért hadgyerek között mégiscsak van valami lárma mindig, úgyhogy ezt én nem nagyon tudta elviselni. Nem volt neki könnyű az élet, azt tudom. Hát, hogy pap lettem, valószínű ő neki köszönhető, mert nagyon sokat imádkozott értem, és nagyon sok minden jóra megtanított. Thank you.
Amikor ma ferences hivatás, hogy kialakult, az sem véletlen. Milyen emlékei vannak a gyöngyösi barátokról?
48-tól kezdve körülbelül már jártam minisztrálni. Ez egy nagyon komoly foglalkozás volt. És a minisztrálások bizony sok mindent olyasmit csináltak, ami már nem egészen a minisztráláshoz tartozott. Bejárni ugye a tornyot, az ott is egy ilyen divat volt, hogy harangozás. Hogyha megkaptuk a harangot, akkor húzhattuk. Hú, hát ez egy nagyon nagy élmény volt. Ilyen apróságok. Hát ezek a mellékesnek látszó körülmények, de azért, mikor volt valami kis hóesés és valami csúszda, akkor a minisztrálások ottan úgy sikálták ott, vagy kicsúszkálták a templom felé vezető utakat, hogy az valami hihetetlen. Olyan nagy futások voltak, a csúszkálások, hogy az valami hihetetlen. Gyerekkoromban ez egy nagyon nagy élmény volt. A minisztráláson kívül, ez is hozzátartott. Aztán a mellékes utcában, aztán ezért összegyűjtünk, nem tudom miért, de aztán mindenki beszélgetett. Másikkal én kicsi voltam, és akkor megbeszélték a nagyok, hogy kiknek van a legjobb dolga a világon. Ez volt a téma.
És mire jutottak?
Arra jutották, hogy a barátoknak van a legjobb dolgok. És akkor erre mindenki barát akart lenni. Hogy majd ő is az lesz, mert ezeknek van a legjobb dolgok a világon. Ez így alakult ki. Hát én magamban csak annyit mondtam, hogy azért biztos nem veszik komolyan, de majd én megmutatom, és akkor úgy eszembe jutott, hogy nekem is azt kéne. De utána inkább hosszú ideig plafonig élő doktor akartam lenni, mert hallottam, hogy hogy egyik testvérem kórházba került, és magbél operálták, és a doktor olyan magas volt, mint ahogy plafonig élt, úgyhogy én is plafonig élő doktor akartam lenni. Máskor pedig mozdonyvezető szerettem volna. De azért volt még egy olyan időszak is, amikor nagyon tetszettek ugye a lovaknak, ahogy hajtották, az hozzátartott a kisvárosnak az életéhez. Egy piac alkalmával, pénteken mindig piac volt, ott vagy 100 meg 1000 környékbeli lovas kocsi, tehát ilyen szekerek voltak, mert Gyöngyös egy ilyen vásáros város volt. Minden héten komoly piacok voltak, és a környező falvakba odahordták a portékát, mert itt elkelt. Vagy pedig ami kellett nekik, azt itt megvásárolták, kifordított is volt ez a vásár, de meg volt az előnye. És hát ilyen viszonyok voltak ott, ugye, hát a lovak is tetszettek, és akkor erre is gondoltam, de aztán később úgy letisztult bennem, oly boldon, hogy hát ugye édesapám az pedagógus volt is, és vallásos ember hílébe állt, és egy háziskolának volt az igazgatója ugye sokáig, és utána pedig hát, ahogy a gyerekek a családban megnőttek, azokat iskolába kellett küldeni. De hát a egyik bátyám, meg egy nővérem, a nővérem egy apáca iskolába került el, a bátyám az pedig az úgynevezett kis szemináriumba.
Egerbe.
Igen, és akkor ott volt tanuló. Vagyis a kis szemináriumban jártak ki egy általános iskolába.
Már reverendában voltak, nem ilyen gyerekek?
Gyerekek voltak, nem voltak reverendában. Még akkor nem voltak, de nem is sokáig voltak, mert államosításkor a szemináriumot elfoglalták, jöttek ávósok, akkor mindent lepecsételtek, és átvettek, és a gyerekeket szédekeresztették. Ugyanígy járt a nővérem Budapesten, őnek is haza kellett jönni. Nővérem rendkívül tehetséges, mert matematikában zseni lett volna, de középiskolába se tudott járni. Nem tudott járni, se Gyöngyösön, se másütt. A két bátyám is jelentkezett a gyöngyösi gimnáziumban, nem vették őket föl. Én már 1956-ban kerültem volna a gimnázium, akkor már tudtuk, hogy van Esztergomba. Ugyanis 1950-ben, amikor megvolt a rendeknek a megszüntetése, akkor egy ilyen részleges megegyezés volt a Magyar Katolikus Püspöki Kar és az állam között, és az állam és az egyház együtt vagy együtt nem éléséről tulajdonképpen, és akkor 8 katolikus gimnáziumot engedélyeztek.
A Ferenceseké volt Esztergom és Szentendre.
Így van, pontosan. Piaristáké Kecskemét és Budapesti Piarista gimnázium. Az apácáké volt Budapesten a Knézics utcába, a Svetics intézet az pedig Debrecenbe. És ezek a rendek arra kaptak engedélyt, hogy ezeket az iskolákat ellássák.
Volt egy keret.
Volt egy 72 fős keret volt a miénk. Ennek a dokumentum egy ekkora kis papír volt, egy ilyen A/4-esnek a fele. Az volt aláírva, hogy kik írták alá, kik szavatolták, és meg volt benne pontosan, hogy a növendékek száma 14, a nyugdíjasok száma 10 volt, akkor vezetők, tehát olyanok, akik igazgatók vagy, nem is tudom, rendháznak a vezetői, vagy tanácsosok, ezek, hát amiket bemondtak annak idején, mikor volt, hogy most milyen címen legyen ez a 72-es létszám kitölte. 10 nyugdíjasra nagyon emlékszem, mert azért egy komoly segítség volt, olyan szempontból, hogy hát az ennek akkor volt 650 tagja, amikor megszüntették. Ebből 72.
Csak ennek a rendtartománynak? Kapisztrános?
65 vagy 650, az a kettő együtt volt. A Mariánusoknak volt gimnáziumuk, az esztergomi. A Szentendrei az egyházi volt, de hát az egy ilyen korábban egy csendőrlaktanya volt, földszintes, és akkor később egy ilyen plébániai kisiskola volt. Ezt kaptuk meg a perencesek, és akkor ezt a budai vagy a pasaréti rendházban engedélyezték azoknak a létezését. Onnan jártak ki hívvel minden nap a tanárok is, a diákok is. Le volt foglalva a hívnek egy vagona, egy olyan része, ahol a diákok ott készültek az órára, tanári felügyelet mellett utaztak ki hívvel Szentedélyre, és így tudták megoldani a tanítást.
Visszatérve Gyöngyösre, kikre emlékszik? Kik azok az atyák, testvérek, akik megmaradtak az emlékeiben?
Voltak leginkább, mi a laikus testvérekkel voltunk kapcsolatban, mint minisztrások. Mert ugye a Segrestyében ott volt a Szalész testvér. Az egy nagyon aranyos testvér volt. Kicsit köhögött, a torkával gondjai voltak mindig, és emlékszem rá, hogy hát ő nagyon szeretne kapni egy kis kamilla teát, legyen, amivel a torkát elveszedi. Hát aztán én ennek örültem, mert akkor minisztráns voltam, és akkor elmentem, és egy ilyen kis kosárka kamilla teát gyűjtöttem össze neki. És hát ennek nagyon örültek a Szalész testvér. Kaptam tőle egy könyvet, és hát akkor még az olvasással nem voltam rendben, de már akkor könyveket elkezdtem gyűjtögetni, és akkor kaptam egy Szent Ferencről szóló könyvet. És ez nekem a könyvtáramnak, a saját könyvtáramnak, amelyeket lassanként ugye a közös családi könyvekből az egyet-kettőt sikerült onnan nekem elkülöníteni. Ez volt az én saját könyvtáram. És abban benne volt már az Assisi Szent Ferencről szóló könyv. Annyira még nem voltam jó, hogy el tudtam volna olvasni, mert olvasni már tudtam, de azért úgy, hogy most könyvet olvasni, az még nem ment.
Szalészt említette, nem azonos Páter kis Szalészzel?
Nem.
Őt ismerte?
Őt nem ismertem, nem is voltam vele. Semmilyen olyan jellegű kapcsolatban, csak későbbiek során derült ki, hogy Gyöngyösről körülbelül 50 fiatalt vittek el, és ítéltek el különböző büntetésekre. Általában a bolsevistáknál megszokták azt, hogyha volt valamilyen per, akkor mindenkit, akit el akartak, vagy meg akarták félemlíteni, terrorizálni az embereket, akkor oda csapták be, és hát azt mondták, hogy ez oda tartozik. Tehát kis Szalészt ugye elvitték, akkor az ő peréhez kapcsolódott ilyen perifériális dolgok voltak ezek, és akkor így történt az, hogy elvittek protestánsokat is Tiszaléz ügybe. Semmi közük nem volt hozzá. Emlékszem rá a szomszédba, hát hogy mondták, hogy a Puskás gyereket is elvitték. A Puskás gyerek az hivatalnok volt, tehát egy felnőtt fiatal volt, nem gyerekkorú, de nagyon sokat tizenévesek voltak ezek közül, és ezek orosz bányákba dolgoztak. És emlékszem rá, hogy egyszer soron kívül hazajött az utcánkból egy fiatal ember villával. Az volt neki a szerencséje, hogy valahol ott az obnak a torkolata környékén valami bányába dolgozott, és a csille levágta a lábát. És ezért hazaküldték. De neki ott kellett volna még évekig maradnia. Hazajött az a gyerek. És aztán, hát én a gyerek, ugye, hát én azt hittem, a gyerek az gyerek. Hát nem azok voltak, ezek már felnőtt emberek voltak, mire hazakerültek.
Gyöngyös az egy fontos helye volt a ferenceseknek, ugye, mert ott volt a teológia?
Ott volt a teológia. Valamikor a provinciának is ott volt a központja. Ott lakott a provinciális. 1941-ben vagy 42-ben, most nem tudnám pontosan megmondani, a tartományfőnök ideiglenesen átköltözött a budai Margit körúton levő rendházba, és azóta is ott van. Úgyhogy ez az ideiglenesség így néz ki az egyházba. És akkor a teológia viszont itt maradt. A teológiai tanárok, ugye azok mind művelt, és általában külföldi egyetemeken végzett tanárok voltak. Az Zsigmond atya az Jeruzsálembe tanult például a szentírás tudományt. Tanárai francia meg németek voltak, ferencesek. ilyen nevek, akiknek a neve szerepelt a szakkönyvekbe, a lábjegyzetekbe, hogy kinek milyen véleménye van ezzel vagy abban a témával kapcsolatban. Szentírás tudomány rendkívül gazdag dolog, és azon belül is vannak biblikumon belül is vannak tantárgyak, és hát az így mondhatja, el volt kiképezve. Ő volt a házszőnök is, Gardián, és akkor ő volt a teológiának is az igazgatója. Aztán ott volt a Ciprián atya, aki a Római Egyetemen végzett, Antoniánumon. Akkor ott volt az Aladár atya, az meg Lővenbe végzett, annak francia műveltséges kapcsolatai voltak. Ő rájuk, emlékszem, akkor volt a sitter, nem jut eszembe annak a rendtartak, az Amerikába írt sokáig, és hát az angol nyelvet is nyilván tudnia kellett. Ott volt egy kusztódiája, egy ilyen részlegár rendnek, ahol a magyaroknak a lelkipásztori tevékenységével foglalkoztak. És ennek a tagja volt egy időben a kis szaléz is. Akkor Lucius atya az a jogász volt, arra emlékszem még. Odilo atya az pedig művészettörténész volt, és művészetőknek volt a művelője, nagyon szép dolgai voltak a Odilo atyának. Ővel személyesen tovább is találkozhattam, mert általában 50-ben ugye szélnek keresztették a ferenceseket. Ott csak a lelkipásztorok maradhattak, tehát a házszőnök, aki a plébános is volt, aztán káplán egy vagy kettő. És hát ezeket még egy ideig megtűrték, de az állam ezeket elparancsolta onnan. Tehát kötelező volt ezeket, de kell hagyni a ferences helyeket, és akkor világi papok jöttek helyettük.
És a feloszlatásra, hogy milyen reakciót váltott ki Gyöngyösön, arra emlékszik?
Ebben személyesen nem voltam benne, mert elég kicsi voltam még ahhoz. 1950-ben nagy fölbújdulás volt 60-ban. Ott volt egy ferences rendház, és akkor ezt körülvették a vasutasok, mert a vasutasok alapították ezt a templomot, azok építették fel. És mikor kész volt a templom, akkor oda hívták a ferenceseket, hogy hát lássák el a falon vagy a városnak azt a részét. És 4 ferences volt ott. És híre járt annak, hogy a ferenceseket elviszik. Erre körülfogták a tömegek, körülfogták az egész templomot. És akkor ezt a tüntetést ezek az ávósok szétverték. A ferenceseket elvitték is, ezeket mind börtönbe zárták, és hát úgy összeverték mindegyiket, mint a langyot. Hát az volt akkor a szokás, ez volt a diktatúrának a kelléke. Úgyhogy a mai időben, hogy a diktatúrákról nyitják a szájukat emberek, hát azért érdemes lenne, hogy kipróbálják. Natúrba, hogy mi is volt az a diktatúra. Hát az így volt. Hát később, amikor én Esztergomba kerültem, akkor az Ahogyel atya, az ott volt, Géz atya ott volt, összeverték őket, 12 évre börtönre ítélték. Aztán ott volt, az, úgy tudom, a Bernát atya, és nem jött ki a börtönből, ott halt meg.
Most van folyamatban 7 ferences vértanú boldogávatása. Milyen volt az, amikor, hát ha nem is egyik napról a másikra, de ment ugyanabba a templomba, és nem voltak ott a barátok.
És akkor a következő epizód, ugye ebből ennek a története, hogy így jártak a 60-iak, és akkor, amikor a gyöngyösi ferenceseket el akarták vinni, annak is híre járt. Körülvették a templomot, a tömegét. Ezt most már még egyszer az ávósok nem akarták megreszkírozni, hogy ugyanaz történjék, mint ott. A 60-iakból körülbelül 50 embert elvittek különböző helyekre, de leginkább Recskre. Kitelepítették a családokat Hortobágyra. Ismertem családot, kapcsolatba kerültem később a családtagokkal, hogy a szülő volt Recsken, az apuka, az édesanyja, a csecsemő, meg aztán a 8-9 éves nagylány, az édesanyja, a nagyszülője, az meg a Hortobágyon volt. És így jártak ezek. Na most a gyöngyösieket akkor úgy gondolták, hogy elviszik, és valószínűleg Jászberénybe vitték volna. Mert Jászberény elég nagy rendház, és oda csoportosították. Voltak ott jezsuiták, dominikánusok, és oda vitték volna a szombathelyi teológiának a tanári karát, és az ottani ferenceseket. Ott mindenkit fölpakoltak, június 12-től 13-ára villanó éjjel. Akik ott voltak, azokat mind elvitték, és internálták Gyöngyösre. Gyöngyösön megjelentek a ferencesek, Szombathelyre, a tanárikar tulajdonképpen ott volt. Én ezekkel találkoztam olyan formában, minisztrátok eddig volt, nem tudom, 5-6 mise, amire alkalmunk volt minisztrálni, akkor még fölmett a létszám 17-re, 17 mise volt, hát akkor mit obzoltunk, annyit minisztráltunk, amit akartunk. Volt olyan nap, hogy 4-et is minisztráltunk. Ugye akkor még nem volt koncelebráció, és akkor a mellékoltárnál be voltak osztva, hogy hogyan mindenkinek meg volt, hogy mikor, hány óra akkor tud misézni, és akkor így.
És kaptak valamit a minisztrálásért?
Mi kaptunk, ilyen 10-20 fillérek voltak, akkor pénzt jelentett. Sőt, amikor temetési minisztrálás volt, akkor még 50 fillér is volt, az nagy pénzek voltak azok akkor.
És most folytatjuk tovább beszélgetésünket Reisz Pál ferences atyával, aki nemrégiben a gyöngyösi ferences templomban idézte fel gyermekkorát, valamint megemlékezett a gyöngyösen egykor szolgált ferencesekről és a rendház bezárásáról is. Milyen volt egyébként az a környék akkoriban, amikor a ferencesek még ott éltek? Említette az előadásában, hogy a ferencesek most úgy néznek ki, mintha a belvárosban lennének a házaik, de valamikor az a külváros széle volt.
Igen, hát a ferencesek általában ott telepedtek le, ahol már valamilyen városi rang működött. Tehát úgy is lehet mondani, hogy a városnak a velejáró volt, megjelent a kordulórend. Kordulórend el tudták tartani. Ez az eltartás úgy ment, hogy közel volt a piac. Ugye? És akkor hát egyszer csak kiderült, hogy a rendház mögött is lett egy nagy piac, az volt a Busza piac, egyébként ez volt a neve Gyöngyösen, akik régi gyöngyösiek emlékeznek rá, azóta ott van az autóbusz, meg állott, oda építették a gyöngyösi piacnak a kellős közepére, Busza piac kellős közepére. Ez az is érdekes, hogy akkor, amikor Gyöngyösen piaci nap volt, akkor tele volt szekérekkel az a hatalmas terület, tele volt szekérekkel. Ugyanakkor a piacnak az utcái is tele voltak szekérekkel. Jászbelétű kezdve, nem tudom, az összes környékbeli faluval jöttek ilyen szekeresek. Na, és akkor akiknek volt valami eladni valójuk, azokat odahozták, és amikor majd lett valami, akkor beadták a ferenceseknek, ugye, hogy a kódulőrendek, az mindent elfogadtak. Ilyen szempontból ugye a piacról értünk. Aztán ott volt a Simon testvér. A Simon testvér 1911-től 50-ig ott volt Gyöngyösen. Ő laikus testvér volt, de ő volt a beszedző. És akkor volt neki egy Szellő nevű szamara, és akkor a Szellővel kivonult, és akkor kapott is, meg aztán bevásárolt. Hát a kispapokat meg kellett etetni. Hát hanyan lehettek ezek a kispapokon? 50 alatti létszám. De egy komoly létszám volt.
És ma összesen nincs ennyi kispapa Magyarországon.
Ja, sajnos. És akkor a különlegessége a kispapoknak, ugye volt a Tomi nevezetű kispap, aki kínai volt. Mert a tartománynak volt egy missziója Kínában, Hunan tartományban. Ez egy olyan magyarországi terület volt. És annak voltak a lelki pásztorai. Hát nem voltak olyan túl sokan a kínai katolikusok, de azért nagyon gyönyörűen szaporodott a létszám. Olyannyira, hogy ennek egy ilyen területnek tulajdonképpen Lombos László ferences az volt a püspöke. Nem volt fölszentő püspök, de püspöki rangban volt.
Tehát ordinárius.
Így van pontosan. Ordinárius volt. Ő egy alkalommal, ugye az 50-es évek előtt még hazajött, és megvoltak a jelentkezők, akik mentek volna. 4 ferences ment volna a misszióba. Lombos László hazajött, majd együtt mennek vissza. Nem mentek vissza többet. Már a bolsevisták ezt még akadályozták.
És amikor ön belépett a ferences rendbe, akkor tulajdonképpen azok közé lépett, akik közül sokat ismert.
Igen.
Milyen volt őket megismerni? Igen.
Aztán úgy volt, hogy említettem ezt, hogy megakadályozták a gyöngyösiek közül is többeket elvittek akkor Leskre. Ugye a Leske a magyar gulág lett volna, az volt a mintája annak.
Egy munkatábor.
Igen, az iszonyú körülmények között voltak. Iszonyú körülmények között. És a rendtagok közül többek Esztergomba jelentek meg. A 72-es létszáma nem mindenki fér be. A laikusoknak nem volt létszámuk. Tehát ők, mint fizikai dolgozók, úgy jelentek meg a rendházba, akik nem járhattak ferences ruhába. A 72-nek meg volt ez a lehetősége, de ők civilbe jártak. Hát ilyen volt a Lambert testileg, egész biztosan benne, hogy szent volt. Ilyen szentek vette körül. Lambert testvér, a Szalész testvér is. Ő egyszer csak megjelent ott is. Kántor volt. Eszterházban is kántor volt. Itt a sekrestében még volt egy harmóniumot, kezdett gyakorolni. Ott tanulta meg a kántorizálást. Később aztán valamilyen faluban, szülőfalujában azt hiszem, ott is kántorizált, és aztán, amikor szükség volt rá Eszterházban egy kántorra, akkor a Szaliza testvér ott is megjelent. Aztán Simon is ott volt, ott is halt meg 90-valahány éves korában.
Megismerte ezeket az embereket, atyákat közelről Esztergomban. Ez milyen volt?
Hát azt kellene mondanom, hogy közelről megismertem az életüket. Azok, akik akkor kispapok voltak, mikor Gyöngyösen én ismertem, egyszer csak megjelentek úgy, mint tanárok a gimnáziumban. Tanáraim között is megjelent. Ilyen volt például a Kálmán atya, aki német tanár lett. Aztán később kikerült Svájcba, ahol magyar lelkész volt. Akkor Odilo atya. Ó, hát ez egy jelenség volt az Odilo atya. Akkor már nyugdíjasként volt ott. Atanáz is később már nyugdíjasként megjelent Esztergomba. Aztán Aladár atya is volt Esztergomba, és Budán is volt. Pasaréten is több helyen találkoztam vele. Gyöngyösi ismeretség lévén. Ő neki megvolt az a gyakorlata, hogy nyáron eljött Gyöngyösre, illetve látogatóba esetleg, és Mátraházán. Ott is ézgetett, tehát az volt neki a nyaralása. Aztán az Amand atya, az is volt Gyöngyösen természetesen, ott végezte a teológiát, azzal is voltak itt Gyöngyösen látogatóba. Aladár atya a családnak is jó ismerőse volt. Sokat segített bennünket, mert francia kapcsolatai voltak, aminek lévén ő segítséghez jutott, pénzügyi segítséghez, és amit tudott jót tenni, akkor azt igyekezett. Emlékszem rá, hogy a bátyámnak hát ruhája nem volt. Nagyon nem volt ruhája, és akkor Aladár egyszer elvitte és sokkal öltöztette, hogy legyen ünneplő ruhája, hogy tudjon mibe ballagni például. De érdekes módon az ő ruháját, mikor még nem ballagott, mert akkor már megvolt neki az ünneplő ruhája, akkor fölvette más valaki, akinek egyáltalán nem volt ruhája, és abban ballagott a én bátyámnak a ruhájába, kölcsönadta neki. Ilyen viszonyok voltak akkor, iszonyi szegénység volt. Az, aki viselte az ő ruháját, az a, azt hiszem, a Liptai bárónak a fia volt, aki Széchenyben megvan a Liptai kastély, most is az egy múzeum most jelenleg, és a család fő, ugye az bárói rangban volt, a felesége pedig Odeszkalki volt, az hercegi család volt Magyarországon. Tehát ilyen szomorú és szegény helyzetben voltak, hogy nem tudták a minimális dolgokat se megadni a gyerekeiknek. És hát a mi családunkban is ez volt a nyomorúság, hát édesapámnak nevetséges nyugdíja volt. És ilyen rendtagok voltak, akik segítettek tényleg rajta. És hát egyáltalán, hogy el tudtuk végezni a gimnáziumot, ilyen segítségre rászorultunk. Hát én nekem is volt ilyen ruhám, amit ott kaptam valahonnan nyugatra, vagy ki tudja, honnan jöttek ilyen használt ruhák, aztán abból öltözködtünk. Ez egy később, ugye a turkálóban beszerzett ruhá, az egy külön műfaj volt. Hát aztán abban az időben ez már ilyen formában divatozott. Csak akkor a turkálóban nem volt még annyi, hogy turkálni lehessen benne, nem mindenki örült neki, hogyha valamihez hozzájutott ilyen szempontból. Na minden esetre, Aurél atya például az 4 évig volt prefektusom, hát aztán lelki gyakorlat volt, akkor az annyit jelentett, hogy csend volt a gimnáziumban. Délután azért kimentünk sétálni, és kimentünk a közeli hegyre, ott aztán beszélgetés egymás között. De a gyerekek kérdezték az Aurélt, hogy mi ez a folt itt a fején? Ott volt egy ilyen luk itt. Hát az Aurél soha nem beszélt arról, hogy volt a börtönben. Soha. Hát azt mondja, ez az akkor volt, amikor őt vallatták, aztán a cigarettával kiégették a haját. Ilyeneken mentek keresztül. Ezeket én megismertem, szentek ismertem őket Gyöngyösen is, és amikor közel kerültem hozzá, belülről is megfigyeltem, és megismerhettem az életüket. Én is közé kívánkoztam.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Reisz Pál ferences atyát hallották. Pál atya előadására nem csak én voltam kíváncsi június 21-én a múzeumok éjszakája alkalmából, hanem rengetegen a templom szinte zsúfolásig megtelt előadását többen is rögzítették, így az interneten kiskeresgélés után megtalálható, illetve a most elhangzott riport rádiónk honlapján vissza is hallgatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.